Szeretettel köszöntöm mai reggel vendégét, Lázár Csillát, a Mártonáron Múzeum munkatársát, és egyben felkérném arra, hogy mutassa be nekünk Márton Áront, amit az életéről, hát itt néhány percben megtudhatunk. Úgy gondolom, hogy a téma egyik legjobb szakértőjével állunk szembe. Kedves Csilla, ossza meg velünk, amit lehet néhány percben.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és hát igyekszem röviden elmondani azt, ahogyan mi itt a Csíkszentmiklósi Mártonáron Múzeumban láthatjuk Mártonáron püspök úrnak az életét. A püspök úr 1896. augusztus 28-án született itt Csíkszentmiklóson szegény paraszti családban, és hát ebből ezzel az indítatással vált ő a 20. századi magyarok, erdélyi magyarok és 20. században élt katolikusok szellemi lelki vezetőjévé. Iskoláit itt Csíkszentmiklóson végezte, valamint Csíksomjón. Egy évet jártam az azóta nevét viselő csíkszeredai gimnáziumban is, valamint Gyulafehérváron. 1924. július 13-án mutatta be első szentmiséjét Csíkszentmiklóson, és a ditrói káplán, Gyergyó Szentmiklósi káplán évek után ő a további szolgálati helyein ifjúság nevelői, lelki vezetői, hittanári feladatokat is kapott. Ezen állomás, papi állomás helyei közül kiemelkedő a kolozsvári prézessége, ahol az egyetemistáknak, a katolikus egyetemistáknak volt nagyhatású lelki vezetője, szellemi vezetője, és itt jelentette meg az Erdélyi Iskola című folyóiratot is, közösen Győr Lajos akadémikussal, mely folyóiratban a katolikus iskoláknak és a katolikus népnevelésnek próbáltak eszközöket adni a kezébe, segíteni a tanárok, nevelők, papok munkáját. 1939. februárjában szentelik püspökké, a püspökké szentelésének helyszíne Kolozsvár. A köszöntésére egybegyűlt nagy számú és sok felekezetű vendégeknek, ünneplőknek mondott beszédében mondja el azt a fontos tanúságtevését, amely egész életét is jellemezte. Idézem, ahogy Erdély földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, a hófette bészek a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek, és 6-7 féle szertartás szerint imádják az Istent. De van a Krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy a különféle ellentétek összhangban olvadjanak fel, és a testvéri együttműködés útját egyengessék. Valóban életét, püspökségét nem csak az erdélyi magyarok iránti, vagy nem csak a római katolikusok iránti kiállás jellemzi, püspökségének korai éveinek éveiben fontos kiemelnünk az 1944. májusában Kolozsváron elmondott szentbeszédét, melyben az üldözött zsidók védelmében állt ki, és az üldözöttek védelmére szólította fel papjait, illetve ugyanekkor a hatóságokhoz írt levélben követeli, hogy állítsák le az embertelenségeket. Sajnos a szavát ekkor nem fogadják meg, és hát a későbbi időkben is, 1945 a háború végétől 1947-ig a párizsi béketárgyalásokig próbálja meghallgatni a hívei gondolatait, a hívei fájdalmait, és próbálja elmondani azt, amit az egyszerű embereknek nem állt jogukban elmondani. 1946-os csíksomjói búcsón mondott gyönyörű beszédében fölemeli szavát a háború után nem csak az egyéni jogok, hanem a közösségi jogok érvényesítése érdekében is. 1947 után a kommunista berendezkedés ellenségnek tekinti őt, mivel nem hajlandó egyességre jutni a kommunista állammal, az egyház statutuma ügyében nem hajlandó elfogadni azt, hogy az állam ellenőrzést gyakoroljon az egyház fölött, ezért 1949-ben letartóztatják, és 1951-ben egy koncepciós per keretében életfogytiglani börtönre ítélik. A hatalom azt remélte, hogy a püspök bebörtönzésével sikerül együttműködésre bízni az ő helyére kinevezett vikáriusokat, helyetteseket, és hát rajtuk keresztül a papságot, de ez nem így történt, mert Mászonáron püspök gondoskodott arról, hogy az egyházmegye vezetése, az egyházi joghatóság az olyan emberek kezébe kerüljön, akik hűek a Szentszékhez, hűek az egyház tanaihoz, és hát ennek segítségével a hatalom nem tudta legyűrni az erdélyi egyházmegyét, a gyulafehérvári egyházmegyét, és hát 55-ben a kommunista vezetés úgy látta jónak, hogy ki kell engedni a püspököt, mert máskülönben nem tudják követni, hogy mi történik az egyházmegyébe. Ugye a joghatóság a vezetésekor vidéki papok kezében van, akiket sorra egymás után tartóztatnak le, de mindenki mögött ott áll egy helyettes, akit erre az esetre kinevezett. Sztálin halála is az egyik oka annak, hogy Márton Áron 1955-ben kihozzák a börtönből, és Bukarestben próbálnak puhatolózni nála, próbálják együttműködésre bírni, de ma a történészi dokumentumokból látjuk, hogy Márton Áron püspök teljességgel hajthatatlan, hit és erkölcs kérdésében soha nem kötött semmilyen kompromisszumot a hatalommal, sem azért, mert megfélemlítették, sem előnyökért, tehát az ő kiállása az töretlen volt egészen élete végéig, abban az időszakban is, amikor 57 között 10 évig házi őrizetben van, nem hagyhatja el a püspökség épületét. Ebben az időszakban őt folyamatosan megfigyeli a szekuritát, lehallgatják beszélgetéseit, napi 10-12 órán keresztül működik a lehallgatókészülék, a postáját, levelezését teljesen ellenőrzik, a informátorokat építenek be, akik jelentéseket adnak a püspökről, illetve a házi őrizetének feloldása után bárhova megy, mindenhova megfigyelők hada követi. Az ő róla összegyűjtött titkos szolgálati anyag tükrében is látjuk, hogy micsoda jelentős, milyen nagy volt az ő jelentősége. A mintegy 236 kötetre rúg az ő megfigyelésének anyaga. A 1970-es években járja az egyházmegyét, mindenütt nagy szeretettel, virágszőnyegekkel, virágkapukkal fogadják a püspököt. Egy történész úgy fogalmazott, hogy főpásztornak kijáró tiszteletén túlmutató szeretet övezi Márton Áron püspök urat, a fotók erről nagyon szépen tanúskodnak, az ebben az időszakban készült fotók, és hát a hatalmas gyász az egész egyházmegyének, amikor 1980. szeptember 29-én eltávozik a hívei köréből, a temetésére nagyon sokan gyűlnek össze, ugyanakkor nagyon sokan vannak, akiket megakadályoz a hatalom, hogy elmenjenek, például innen Csíkszentdomokosról is autóbuszokat béreltek az emberek, és azzal készültek Gyulafehérvárra menni, és hát az utolsó vonat miután az utolsó vonat is elment, akkor jelentették be, hogy nem adnak üzemanyagot az autóbuszok számára. Tehát ez is nagyon jól mutatja, hogy Márton Áron püspök még halálában is veszélyt jelentett a kommunista diktatúrára.
Úgy gondolom, hogy 10 perc alatt nem igazán lehet Márton Áronról kimerítő módon beszélni. Én emlékszem még a születésnapján a Mária Rádiónak, akkor is hallottunk egy előadást, és az egy órányi volt, és akkor sem lehet összefoglalni. Nyilván egy életutat teljes mértékben nehéz bemutatni így. Tehát reméljük, a nap folyamán még lesznek rá alkalmak, hogy Márton Áron püspök úrnak az életét megismerjük. Mindenképpen köszönöm azt, hogy itt volt velünk a mai reggelen, és összefoglalta azt a csodálatos életet, amit megpróbálunk mi követni. Lázár Csilla, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, áldott napot kívánunk!
Dicsőítessék az
Mindörökké, amen!